Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nagyon érdekes dologgal fogunk foglalkozni, ez az úgynevezett Carbon Net Zero Tax Policy, hogy mi ez a koncepció, mit jelent a nagyvilágban, és Magyarországon ezt beszéljük meg, először Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Hát nagy fába vágtunk a fejszéket, eredetileg ugye Covid-dal akartunk foglalkozni, de abban már volt négy, és igazából most így újdonság nem nagyon van, tehát adó szempontból, és így jutottunk el egy másik érdekes témához, a Carbon Net Zero Taxes-hez, amihez viszont kiderült, hogy ez egy akkora téma, hogy ma csak valójában szerintem az első felét fogjuk tudni abszolválni, hogy megértsük, mi ez, mi okozza, kik a legnagyobb úgymond elkövetők, mi az, ami eddig történt, de vele értve a Párizsi Egyezmény, és aztán a következőre marad, ami majd egy hónap múlva, tehát a hónap elejé adások azok, amik ilyen általános nem országspecifikusabb témák, akkor fogjuk megnézni, hogy működik ez a szén-dioxid kereskedelem adójogilag is, és milyen adók, támogatások várhatók ennek a mentén. Mm-hmm. Tehát összességében maga a fogalom, a Carbon Net Zero Taxes fogalom, az egy elég összetett fogalom, és minden szónak van jelentősége. Tehát a cél az az, hogy a Földnek egy net zero karbon kibocsátása legyen, tehát a Földön csak annyi szén-dioxid keletkezzen, amennyit a Föld maga el tud nyelni. És ennek van egy egyenleg, és ennek kéne nettó nullának lennie. Ez egy cél, ez így volt sokáig, sőt igazából volt, amikor többet is nyert el, és most viszont sokkal többet termelünk, mint amit el tud nyelni, és ez erről szól, és ugye ez hogyan lehet adókkal helyes irányban.
Igen, ez egy kicsit furcsa talán, hogy adórendszerrel próbálják helyes irányba mozgatni, mert hogy mindenféle megállapodásokat kötnek, ugye százalékokról, fokokról, és a többi, de az, hogy adóval ezt hogy lehet megfogni?
Hát majd eljutunk oda, egyébként meg lehet, az benne az érdekes, de valójában ami nagyon érdekes, hogy az üvegházhatású gázokról én most nem nyitnék egy ilyen beszélgetést, mert az egy külön téma, de egyet kell tudni, hogy mindenki úgy értsen, hogy mi ez a szén-dioxid probléma, az, hogy a szén-dioxid az egy olyan gáz, amelyik igazából a légkörbe valamennyire összeáll, és egy ilyen üvegházhatást fejt ki, azaz a légkörben lévő levegő nem tud a hőmérséklet, nem tud távozni a Földből, és azért egy fokozatosan egy ilyen melegedés jön létre. Na most, és ennek a melegedésnek ennek másfél százalék alatt kellene lenni, hát most ugrottunk egy Párizsig, de a probléma a következő. Tehát, hogy van, tehát maga a Föld az összességében természetes módon is el tudja nyelni a szén-dioxidot. Ez a klasszikus a fotoszintézis, hogyha mindenki visszagondol a középiskolai tanulmányra, hogy ez a fák, erdők, növények, tehát, hogy szén-dioxidból csinál oxigént. És ez az egyik alap. Ezért van a nagy felhördülés a brazil erdőpusztítások vagy erdőkivágások miatt, mert ezzel gyakorlatilag nettó karbon szén-dioxid feldolgozó területek szűnnek meg, nyilván anyagi profit érdekében. A másik, a tenger is el tud nyelni, és el is nyel szén-dioxidot. Viszont van még ezen kívül négy természetes, bocsánat, mesterséges mód, ami különböző kémiai, vegyi ilyen utak, de a lényeg az, hogy összesen ma a világon, ahogy olvastam, hat módszer létezik arra, hogy a szén-dioxidot kivonjuk. Tehát magyarán, ha nem tudunk előmennyiségű szén-dioxidot kivonni ebből a rendszerből, akkor a bebocsájtását kell csökkenteni, azaz a szén-dioxid kibocsájtást kell csökkenteni. Na most a szén-dioxid kibocsájtás az egy több komponensű dolog. Alapvetően az elektromos áram kb. 30%-kal járul ehhez hozzá, tehát az energia igény. A közlekedés az olyan kb. 28%, az ipar 20%, Az épületek azok olyan 10%, és a mezőgazdaság is nagyjából 10%. Most nem néztem, remélem ki, hogy a 100%, de a lényeg annyi, hogy ez a torta, ez körülbelül így oszlik fel. De a probléma az az, hogy amióta ezt a problémát ismerik, és már mindjárt végigmegyünk, hogy mióta ismerik, azóta a föld népessége az gyakorlatilag 1 milliárdról, jelen pillanatban most már majdnem 8 milliárdnál vagyunk, tehát meg 8-szorozódott. Most abból nem olyan nehéz kiszámolni, hogy az elektromosság és a közlekedésnek például, amíg összességében majdnem 60%, annak milyen nagyságrendű növekedése van. Tehát, és 8-szor annyi ember, nyilván nem biztos, hogy 8-szor annyi energiát, de ha belegondolunk, hogy minden árammal működik, és a gazdaság és az egész élet energia nélkül nem nagyon működik, akkor látjuk azt, hogy az elektromos áram előállítása egyáltalán nem mindegy, hogy történik.
Persze, igen.
Tehát, és ez a növekedés az exponenciális, csak hogy úgy számokat lássunk. 2011-ben voltunk 7 milliárdan, és 21-ben már 7,9-en vagyunk, majdnem 8 milliárdan. Tehát gyakorlatilag ezek nagyon erős statisztikák, és indultunk 1800 körül 1 milliárdról. Uh-huh. Tehát itt azért, ha így megnézzük, akkor ez a 200 év az emberiség történelmében ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős népességbővülést okoz. Itt persze meg lehet nézni, hogy ezek régióban hol vannak, és mindig rájövünk arra, hogy nem nálunk, de ezt látjuk magunktól is. Ugye Kína, India, ez a két ország, ez majdnem 2,7 milliárdot tesz már ki egyedül. Tehát ez egy óriási szám. És egyébként majd fogjuk látni a kibocsátóknál, és ők nagyon elő vannak. De Ázsia nagyon erős, tehát Ázsia gyakorlatilag ennek a népességnek hát minimum 40%-át adja. De ha hozzáteszünk Pakisztánt mondjuk 220 millióval, akkor már egy kicsit más a helyzet. Szóval összességében azt kell látni, hogy a népességbővülés az ennek a dolognak nem tesz jót. Tehát egyáltalán nem tesz jót, mert fokozatosan növeli ezeket a fajta széndioxid kibocsátó tevékenységeket.
Igen.
De most a legnagyobb kibocsátók egyébként, hogy lássuk, ma ki a top 10 legnagyobb széndioxid kibocsátó, az első Kína közel 30%-kal, a második az USA 14,5%-kal, a harmadik India 7%-kal, aztán jönnek az Oroszország, oroszok 4,6-tal, Japán 3,5-lel, a németek csak a hatodikok 2,1%-a 2,2-vel, aztán jön Kanada, az is 1,8-al, Irán 1,8, egyébként ez baromi érdekesen azon gondolkoztam, hogy Iránában valószínűleg nyilván románjúzzák őket az atomenergia miatt, de nekik valószínűleg tényleg előbb-utóbb rá fogunk szorulni, hogy legyen atomenergiájuk, mert ha minden szénnel biztosítanak energiát, akkor a nyolcadikból föl fognak jönni még följebb. Tehát ez egy nagyon komoly, és Dél-Korea 1,7, és Indonézia is olyan kb. 1,7. Tehát ebből azért nagyjából lehet látni, hogy a legerősebb ipari, vagy a legnépesebb országok, tehát például India, Kína, itt is majdnem 40%-ot adnak ki a széndioxid kibocsátásba. Ami nagyon durva, tehát magyarán ő nélkülük ez nem fog menni.
Tehát hát igen, csak hogy pont azon gondolkodtam, hogy bármiféle ilyen világszintű ilyen adó, vagy valami kivetett hát, valami, az nem szokott működni akkor, hogyha azt mondja valaki például India, hogy hát mi nem fizetünk, hát dehogy is.
Nagyon jól látod, és hát majd végigmegyünk, és ezért tulajdonképpen ezért komplex ez a téma, és ezért nehéz így egy lépésbe végére, mert ennek rengeteg regionális feltétele van, de szerintem kell, hogy legyen egy alapvető motorja, az, hogy az ország akarja, és képes is legyen rá, hogy ezt a célt megvalósítsa. Mert ha ez nem történik meg egyébként, akkor az történik, hogy szépen elkezd emelkedni a hőmérséklet, mint ahogy már most is emelkedik. Tehát, és akkor azt nem mondom, hogy megsülünk, de mint a béka abba a melegített edénybe, szépen lassan észrevétlenül egyre melegebb van, és hát ugye egy csomó minden változik, és azért például a migrációs válságnak az egyik fő okát a klímaváltozásban jelölik meg, tehát az a térség, tehát Szíria, Irak, ez a rész, most eltekintve a háborúktól és azoknak a politikai céljaitól, az a környék az kezd kiszáradni. Tehát gyakorlatilag az a mezőgazdasági tevékenység, ami ott le tudta kötni az embereket, az megszűnik. Tehát gyakorlatilag a klímaváltozás számos téren most már napi szinten megvan, és most pont az lényeg, hogy vissza tudjuk tenni a fedőt az egészre, hogy 1,5% alá menjünk. De menjünk végig, hogy történelmileg mi történt. Tehát gyakorlatilag ez az egész probléma az ipari forradalommal indult el, ugye amikor a gőzgép megjelent, és a gőzszénnel csinálták. De már 1824-ben rájöttek arra, tehát hogy ez az üvegházhatás az étre jöhet. Tehát azért majdnem 200 éve tudnak erről a problémáról, hogy ennek lehet egy ilyen hatása. Az nyilván akkor még egy elméleti kérdés volt, de gyakorlatilag felismerték, és a szénfelhasználáshoz hozzá tudták rendelni. De aztán nagyon sokáig semmi nem történt. Az 1950-es években arra jöttek rá különböző méréseken, egyszerű mérésekkel, hogy a széndioxid által létrehozott üvegházhatás az ténylegesen elindít egy globális melegedést. Ez akkor az 50-es években igazából egy ilyen elmélet volt, és elkezdtek jobban mérni. Majd 72-ben már egy stockholmi konferencián megjelenik ez a téma. Az egy környezetvédelmi konferencia volt, és az ENSZ vitte ezeket a konferenciákat. Ott megjelent az a probléma, hogy az üvegházhatásoknál valamit csinálni kell, és akkor létre is hoztak egy ilyen Intergovernmental Panel on Climate Change, ez az IPCC, amelyik gyakorlatilag nagyon sok éven keresztül vitte, még mai napig is szerintem aktív, ezen belül ezt a klímaváltozás problémáját, amely a klímaváltozás az egyenlő a széndioxid kibocsátással. Uh-huh. Na most 97-ben jutottak oda Kyotóba, tehát azt tudni kell, hogy az ENSZ az évente rendez konferenciákat. Tehát gyakorlatilag van egy ez a United Nations Framework Convention on Climate Change, és ennek van éves...
Ez az ENSZ-nek a keretegyezménye, ugye a klímaváltozás keretegyezménye.
Így van, és ezt az ENSZ elég szorgalmasan követi is, ahogy én látom, és hát ez gyakorlatilag, ez ennek megvan az időrendje 2024-ig Odesszáig bezárólag, tehát idén Glasgow-ba lesz, Glasgow-ban volt 21, 22-ben Sharm el-Sheikhben lesz Egyiptomban, 23-ban az Egyesült Arab Emirátusokban, és így tovább. Tehát gyakorlatilag az ENSZ viszi ezt a zászlót, és próbál lépni, amelyik az első igazi nagy mérföldköve az a Kyotói Egyezmény volt 97-ben. És itt gyakorlatilag azt fogadták el a vezető országok, tehát mindenki szembesült a problémával, és látta azt, hogy hát ez gyakorlatilag nem lesz jó, és valamilyen szinten ezt a hőmérséklet emelkedést ezt meg kéne tudni akadályozni, és erre hozták létre ezt a Kyotói jegyzőkönyvet, vagy egyezményt, amivel a vezető országok elfogadták, hogy 5%-os kibocsátás csökkentést fognak 2008 vagy 2012-ig elérni. Ezt az USA helyből nem fogadta el. Valószínűleg nyilván az USA-ban a fő cél mindig a gazdasági dominancia és a növekedés, és mint ahogy látjuk, ez azért iparágokat egy ilyenfajta szempontból, tehát az energia termelés és egy csomó mindent nagyon befolyásolt, tehát ha valaki korlátozást vállal be széndioxidba, az normálisan iparági korlátozást jelentene, ha csak nem változik meg valamilyen szinten ennek az energiatermelésnek a szerkezet, és azért tegyük hozzá, hogy 97-ben Elon Musk még nem volt ebben a Tesla sztorival annyira porondom. Tehát, mert ugye ő karbonsebleges, tehát azért azt nagyjából szögezhetjük. Most teltek az évek, ugye mindenki ez a pánik szépen felépült, tehát azért így politikusok és a világpolitika is szépen ráfordul, de ezt majd Botond elmondja, és 2015-ben eljutottunk nagyjából a Párizsi Egyezményig, amely Párizsi Egyezmény gyakorlatilag már egy elég átfogó egyezmény, és az egyik fő célja az, hogy a hőmérséklet növekedését a világban a 1,5% alá tartsuk. Tehát, hogy az alatt tartani, ami azért fontos, mert ez éves adat, tehát gyakorlatilag lehet látni azt, hogy 1980 óta folyamatosan emelkedik a Föld átlagos hőmérséklete. És így, ahogy beszéltünk mondjuk bizonyos övezetekben, ez egy olyan mértékű elsivatagosodáshoz vezethet, hogy ott az élhetetlenné válik. De
másfél Celsius fok, bocs, nem százalék, igen. Sok százalék hangzott el, csak nehogy véletlenül összekeveredjünk. Igen, másfél Celsius fok alatt kéne tartani, mert az a küszöbb érték, amit mondanak, hogy akkor megállíthatatlan lesz ugye a felmelegedés.
Igen, na most ahhoz, hogy ez menjen, mondják, 2030-ig 50%-kal kéne a széndioxid kibocsátást csökkenteni. Most erre mondta az USA, belegondolva talán belépett, hogy köszi, ez nem fog menni.
Nem, igen, ezt nem fogjuk csinálni.
Ilyenkor ez az egyezmény, ez egy nagyon komplex egyezmény, de mindenki elkezdett ezen dolgozni. És itt jönnek be nagyjából az adók. Tehát kétféle megközelítés létezik. Az egyik dolog az, hogy hogyan tudnak költségvetésből valamilyen forrás biztosítani arra, hogy ez a változás ez létrejön, és az iparszerkezet az bele tudjon ebbe a rendbe simulni. A másik része pedig, hogy hogyan lehet, aki ezt spontán nem csinálja, hogyan lehet különböző adókkal ezt a dolgot vagy terhelni, tehát úgy terhelni, hogy drága legyen, és mondjuk a fosszilis üzemanyagoknál ilyen például a jövedéki adónak mondjuk egy esetleges túlemelése, ilyen például mondjuk adóintézkedés az elektromos autóknak például a regisztrációs adómentesítés, tehát az, hogy hogyan könnyítik a támogatásra, ne vagy Isten. Tehát az adórendszer ilyen szempontból így tud belelépni. Egy biztos, hogy a költségvetésnek valamilyen módon erre reagálnia kell. És ugye most megint visszajutunk arra, hogy ki itt a fő elkövetők, úgymond, és akkor rájövünk arra, hogy ez egy nagyon komplex téma, mert ugye, ha Kína nem csinál semmit, India nem csinál semmit, vagy nem teszi meg ezt a csökkenést mondjuk 2030-ig 50%-kal, amit én nem tudom, hogy sem, 50%-án tudja az ő kibocsátását úgy csökkenteni, akkor viszont nem fogjuk a célt elérni. Akkor kimondhatjuk azt, hogy szépen lassan melegszünk, és akkor majd valami lesz, és akkor megyünk följebb, mint a béka, hogy akkor mondja, de melegebb lesz, és akkor majd valahogy...
Azt hagyján, hogy melegszünk, de mondjuk az a kontinens, amelyik ebbe keményen beleáll, az időlenesen versenyhátrányba hozza magát, hogyha a másik nem lép.
Így van.
És Európa végül is, ha úgy nagyjából ezt csinálja, mostanság, és ebből elég sok konfliktus származik.
Hát igen, és ha belegondolod, nekünk Európában egy top 10-es játékosunk van, aki összesen 2,1%-ot bocsát ki, németek. Most nem néztem végig a sort, hát nem néztem meg, hogy az EU összességében hol állna, de lehet, hogy nem lenne 10% se. Tehát, vagy 12. Tehát gyakorlatilag az USA alatt lenne valószínűleg. És ez itt a nagy probléma, és erre próbál ráépülni egyébként a G20-nak is, meg az OECD-nek is egy ilyen tax policy intézkedés csomagja, vagy javaslata, mert ugye az OECD az próbál ajánlani, de körülbelül ez a probléma lényege. Tehát én eddig próbáltam elvinni ezt a témát, és akkor ebből látjuk a
pártól,
hogy ez egy baromi komplex téma, tehát itt nem az lesz, hogy ennyi százalék adó, és megemelem, és akkor majd visszaesik.
Hát pedig ez lett volna az elképzelés, nem?
hogyha...
Ezt lehetne egyszerűsíteni, de szerintem ez egy állati komplex téma. Én ahogy elkezdtem ezt az anyagot feldolgozni, akkor rájöttem arra, hogy most azt nem mondom, hogy reménytelen, de azért őszintén szóval mi itt Magyarországon a fejüntetőre állhatunk, és hogyha megcsináljuk, mert vannak egyébként olyan országok, amelyek pluszosak ilyen szempontból, tehát több, tehát hogy kevesebbet bocsájtanak ki, mint a rájuk eső széndioxid kvóta. Tehát ilyen szempontból van egy nagyon pici Szurinám, meg egy-két, aztán nem is tudom, most én nem találom, annak a pár három országban talán egy a földön. De összességében ha itt a nagyok nem fognak semmit csinálni, már pedig a fegyverkezés, politikai feszültség, és így tovább minden, az nem kifejezetten ennek a rendszernek ágyaz meg, és akkor innentől kezdve el lehet kezdeni kinyitni a szenáriókat, hogy mi van, tényleg mi van akkor, hogyha ha ez megállíthatatlan, most legalábbis egy ideig, bár azt mondják, hogy a föld népessége 9 milliárdnál stagnálni fog, de az még mindig egy 50-80 év.
Igen.
Tehát, de szóval én ideig jutottam, és azt mondom, hogy hónap múlva szerintem akkor folytassuk ezt a témát, és akkor jobban bele tudunk menni, de én azt gondolom, hogy elsőre ennyi talán elég is volt.
Oké, rendben van, köszönjük szépen, érdekes nagyon ez a téma.
Így van, köszi, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, a Carbon Net Zero adó politikáról, illetve arról, hogy megágyaztunk ennek a témának, hogy egyáltalán milyen elképzelések vannak, hogy kire lehetne ezt kivetni, kifizetné be. Ezzel folytatjuk majd Feledi Botonddal, de csak a zene és a hírek után.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Folytatjuk tehát ezt a témát a Zero Carbon, vagy Net Zero Carbon Tax Policy-ről. Nagyon érdekes kifejezés. Ismerkedünk vele, ízlelgetjük Feledi Botont külpolitikai szakértővel. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát ugye azt mondogattuk itt Zolival, vagy az lett így a lényegében az összefoglalása az első részének adóvilágrovatunknak, hogy hát baromi jó lenne, hogyha tényleg olyan egyszerű lenne, hogy a legnagyobb kibocsátókat, akár lakosság arányosan, akár valahogy valamiféle adó büntetése, vagy magasabb adóval lehetne sújtani, de nagyon nem úgy tűnik, hogy mondjuk akár Kínát, akár Indiát be lehet fogni egy ilyenbe. Vagy az USA-t.
Így van, így van. Tehát a legnagyobb kibocsátók most akár ezt nemzetállam szintjén nézzük, akár a legnagyobb multinacionális cégek szintjén, mondjuk energiakitermelők és mások. Bizony azok, akik legnagyobb lobby erejük van, és a legkevésbé tűnnek hajlandónak ezt feladni, anélkül, hogy a másik is megcsinálná. Tehát ez egy klasszikus közlegelő probléma. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel küzd az ENSZ, miközben Európa lelkes, meg néhányan lelkesek, hogy mindenki a saját iparát félti. Amerikában demokrácia van, tehát ott ez 4 évente alakul, vagy 8, míg a fejlődő országoknak pedig ez egy nagyon érdekesen összekapcsolódott attitűdje azzal, hogy nekik még jár egy kis kibocsátás, vagy hogy hogyan is lehet ezt értelmezni, hogy a mostani állapothoz a fejlett országok kibocsátása vezetett el, tehát akkor talán nekik jobban kéne visszafogni magukat, hogy ez hogyan működjön. De hogy nem menjünk rögtön ilyen messzire, tehát az EU-ban és a francia elnökség alatt, ami most január 1-ével indult, az Európai Unió francia soros elnöksége, ez egyik legfontosabb dosszié, talán Macron egyik kedvence is lehet, ez a Carbon Border Tax, tehát a határon kivetendő karbonadó. Ugye ez egy nagyon régi francia gondolat, valamilyen módon vámot akarnak arra kiszabni, vagy karbon illetéket, ami beérkezik úgy az Európai Unió határain belülre, hogy egyébként nem olyan környezetbarát módon állították elő, mint az európai hasonló termékeket. Ez először a vas, acél, esetleg az energiát jelentheti, de gondoljunk bele, hogy már ez is egy óriási konfliktust jelent rengeteg olyan országgal, aki nem kis részben abból él, hogy mondjuk az Európai Uniónak ad el ilyen dolgokat. Most a másik félelem ennek kapcsán az az, hogy mi van, ha az európai cégek azt mondják, hogy jó, de akkor inkább Fehér Oroszországba vagy Szerbiába teszek egy gyárat, mert akkor ott nem lesz ilyen probléma, és majd utána behozom, aztán valahogy megoldjuk. Tehát van egy kifelé való költözési reflexről való félelem, van egy olyan félelem, hogy mi az, amit esetleg akkor majd nem adnak ide, mert eladják máshova. És amikor a britek, ami egy nagyon érdekes dolog, a britek elkezdték itt kacsingatni az EU-nak a tervezetét, és alapvetően úgy tűnik, hogy van recepció, ha másért nem azért, mert a fiatal brit szavazók szeretnék. De ők is azt mondták, hogy ez akkor megy, hogyha legalább a világ fejlett része egyszerre mondja ezt ki, mert egyébként az lesz, hogy a kínaiak azok akkor majd nem az Uniónak adják el a szennyező dolgokat, hanem eladják az USA-nak, vagy Nagy-Britanniának, vagy Japánnak. Tehát, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy az EU ezt kitalálja, és aztán majd megy tovább egyedül. Most ez a gondolat egyébként minden ilyen közlegelős, karbonos, klímás történetben nagyjából igaz, és végeredményben nem lenne ez rossz a belső piaci szereplőknek, nyilván az amúgy protekcionista barát francia gondolkodás nem véletlen kedvelte meg ezt a dossziét. Ami nagyobb probléma az, hogy ez egyrészt még egy észak-dél sebbe is tovább szórja a sót. Tehát az teljesen világos, hogy a kisebb fejlődő országok, tehát most nem mindig a Kína, hanem az Afrikáról beszélünk, vagy Latin-Amerikáról, számukra azért ez egy nagyon komoly érvágás lehet, és különböző ellenkéréseik vannak, hogy technológiát adjon át akkor a nyugat, hogy tudjanak karbonsemlegesebb módon dolgozni, vagy valamilyen más vámokat csökkentsenek akkor, hogy végeredményben ne jöjjenek ki rosszabbul, persze hívhatjuk ezt karbonnak, ha Brüsszelnek ez jól esik, de ne végeredményben a számla ne legyen magasabb. Tehát a legkülönbözőbb kérdések.
Hát de nem lehet jó ez így akkor a kecske is, meg a káposzta is, hogy így? Igen.
Igen, szóval ez itt nem látszik, és az az igazság, hogy ennek az egésznek, tehát veletek és itt a hallgatókkal már sokszor beszéltünk arról, hogy az én hipotézisem az, hogy a társadalmi óló ugye itt most sebesebben nyílik, mint az elmúlt, mint a 20. század közepéig. És ugye ez az egész klímaügy is azt mutatja, hogy nagyon durván tágítja a különbségeket a kiszolgáltatott szegényebb rétegek és a gazdagok között. Ez ugye az Unióban nem aránytalan ez a kettő csoport, de a világ nagyobb részén igen. És ilyen szempontból ugye az, akinek tényleg a liter vízért kell fizetnie 10 centet, de nem engedheti meg magának, velük extrán fogunk kiszúrni. De szépen lassan ezt lehet érzékelni itt is, hogy ki az, akinek telik majd elektromos autóra, mert egyébként mondjuk nyugat-európai városokban már nem hajthat be. Szóval ez egy nagyon izgalmas társadalmi kérdésé válik, egyben veszélyes és robbanékonyá is, hogy az összes karbonintézkedésünket és klímaintézkedésünket hogyan lehet társadalmilag igazságos módon megvalósítani, hogy a végeredmény ne az legyen, hogy majd a három Tesla gyára szerkültják.
De figyelj, sehogy, nem lehet,
elárulom, sehogy.
Ha abból indulsz ki, hogy ugye minden évben a képviselők szavaznak a saját bérezésükről, jutatásokról, érdekes módon túlnyomó többsége mindig megszavazzák meg az emelést, úgyhogy hát na...
Innen kezdődik, ugye nehéz azt mondani, hogy nem a... Tehát ugye érkeznek nyilván azok a vádak, hogy az is csak a posztkolonialista, neoimperializmus egyik eszköze.
Igen, persze, nyilván az egyik oldalról lehet ezt mondani.
A másik oldalról meg és az meg tetézi az egészet, hogy ugye pont ezek a kitettebb országok azok, akik az egész klímaváltozáson is a rosszabb helyen vannak a legtöbbször. Uh-huh. Tehát ahol láttuk, hogy már most mi történik a közel-keleti térségben, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy Európa fog holnap megfulladni, ha a golfáramlat leáll, akkor Európának is nagyon rossz évei lesznek. De az ország távolabb van, mint hogy néhány afrikai országban még drasztikusabb helyzet következzen be. Tehát, hogy ráadásul az ő kontójukra megy ez a Kína, Amerika, igen, India, EU játék. Na most, hát azért innen bármilyen modell alapján is nehéz nem azt mondani, hogy végeredményben már megint meg tudjuk jósolni, hogy ki fog dönteni, és hogy ki fogja ennek kifizetni a számláját. És azt gondolom, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv mindig az, hogy csak a minimális lesz megtéve azért, hogy kooperáljanak, és hogy az ott fórú járt társadalmi osztályok azok helyben maradjanak.
Stimmel.
Tehát ez egy hát nem Mad Max, de azért
Mad Tex.
Mad Tex, nagyon igen. Jó.
Igen.
Nagyon jó, igen. Úgyhogy ez egy kőkemény történetté fog válni itt néhány éven belül, tehát ezt még látni fogjuk.
Csodálatos. Botond, egyébként
vagyunk optimisták.
Egyszer szeretnénk majd valami olyan témában is felhívni, amikor a te valós éned az ilyen optimista, kedves, jó híreket hozó, ez is ki tud bontakozni, mert egyelőtt át fogod venni Frész Ferenctől az állandó ijeszgető szerepét. Úgyhogy, hogyha így folytatjuk.
Ajaj, szerintem elszélben vagyunk, ez már rossz hír.
Úgyhogy,
ez már rossz hír.
Okay,
hát egyszer az AD&D-ről beszélgessünk, hogy valami békés dologról.
Rendben, így lesz. Köszönjük szépen az információkat, további szép napot neked.
Nektek is hallgatok meg, és szervusztok.
Feledi Botond külpolitikai elemzővel beszélgettünk erről a net zero carbon adópolitikáról, hogy egyáltalán milyen jövője van ennek az egésznek.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.